what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök már korábban jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt Facebook posztjában. Az időpont a választási kampány hajrájárásig. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter pártelnök is elmondta, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokárdás ünnepen. Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján tegnap. Orbán Viktor leszögezte, hazánk továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor annak Budapest adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba, kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén, hazánk mentességet kapott az orosz olaj és gáz szankciói alól, így az energiaellátás biztonságban van. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érthető, hogy ők és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy befejezzék a háborút Ukrajnában, ők az egyetlenek, akik mindkét felet le tudják ültetni, tárgyalni, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szijjártó Péter megemlítette, hogy fontos megállapodást írtak alá az atomenergia együttműködésről. A nukleáris energia terén új technológiákat dolgoznak ki, ezekből így Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhat, részletezte a külgazdasági és külügyminiszter. Tárgyaltak arról is, hogy a MOL milyen feltételek mellett tudja megvásárolni a szerbiai NISZ olajfinomítóját. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál a régióellátás biztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítóik tengeri úton történő ellátását. Hangsúlyozták, nincs veszélyben az üzemanyagellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a barátságvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzitlállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Ante Susnyar azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, és nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. A MOL 10 újabb töltőállomás nyit Lengyelországban az idei első fél évben, ez a cég lengyelországi vállalatának egyik legnagyobb fejlesztési programja az elmúlt években. Több mint 10 000 igénylésnél tart az energetikai otthonfelújítási program, amelynek kerete 62 milliárd forint, több mint 6 000 nyertesnek már ki is fizettek 28 milliárd 400 millió forintot, ismertette az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéből, akár 10 millió forint fele részben vissza nem térítendő támogatás kapható. 500 millió forintos keretösszeggel indulnak a gyermek és ifjúsági alapprogram 2026-os pályázatai, mondta Varga Bajusz Veronika. A szakállamtitkár úgy fogalmazott, az idei felhívásokat a vagány fiataloknak írták ki. Kétszer rosszabb a kátyúhelyzet, mint tavaly, mondta el a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, de az időjárás miatt a javítások kétharmada még nem tartós, ismertette Mikesz Csaba. Hozzátéve, hogy időtálló munkát csak melegebb körülmények között tudnak végezni. A Magyar Közút 31 ezer kilométernyi úthálózatot kezel. Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, között az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult. A rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, 1 lőfegyverrel összefüggő és 6 tulajdonelleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4, -2, napközben aztán +6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Korompai Tamást, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának zoológiai referensét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Nemrégiben, egészen konkrétan, pontosan február 10-én a természetmegőrzési műhely keretében Színes szárnyakon címmel adtál elő a lepkék különleges világáról. Sokakat érdekel a téma, vagy érdekelt a téma, mert rengetegen jöttek el, hogy olyan kérdésre kapjanak választ, ami gondolom régóta foglalkoztat mindenkit, hogy például hány lepkefajt ismerünk világszerte, és mennyit hazánkban.
Ugye világszerte nagyon sok lepkefaj él, kb. 200 ezer lepkefajt ismer a tudomány a mai napig. Ugye ez a szám, ez biztos, hogy sokkal több, mert a világnak vannak olyan részei még, amelyek felkutatatlanok, és ott, főleg a trópusi területeken, sok leíratlan faj van még.
És mennyit ismerünk hazánkban?
Hazánkban 3500 lepkefaj fordul elő.
Kereken.
Plusz-minusz mondjuk 100 faj. Ugye ezt nehéz pontosan megmondani, mert vannak olyan fajok, amelyeket már régóta nem láttak hazánkban, és most sem tudjuk, hogy ez most tényleg a hazai fauna tagja-e. Illetve sorra jelennek meg új fajok Magyarország területén.
Invazív fajok?
Ezek főleg a klímaváltozás miatt jelennek meg elsősorban. Itt van most előttem egy könyv, ami Magyarország nagy lepkeiről szól, ezt 2024-ben adták ki. És amikor kijött nyomdából a könyv, már akkor 2 új faj jelent meg Magyarországon, tehát ez a könyv már nem is a teljes képet mutatja, hanem azóta is már van 2 új fajunk.
Változik a lepkék világa is. Következő kérdés, ez szintén abból a plakátból idézem, vagy arról a plakátról idézem, ami invitálta az érdeklődőket. Hogyan telnek a lepkék mindennapjai?
Hát ugye a lepkék között vannak nappali és éjszakai lepkék. A kettőjüknek a mindennapjai egészen máshogy telnek. Ugye a nappali lepkék, ők nappal aktívak, a napsütést szeretik, és napsütötte élőhelyeken lehet velük találkozni, leginkább a réteken, erdőszegélyeken. Míg az éjszakai lepkék ugye éjszaka aktívak, és ők erdőkben is ugyanúgy előfordulnak, mint napsütötte területeken. És ugye kevesen tudják, hogy sokkal-sokkal több éjszakai lepke van, mint nappali. Ugye mondtuk, hogy 3500 lepkefaj fordul elő hazánkban, és ebből a 3500-ból mindössze 170 a nappali lepkefajok száma, a többi az mind éjszakai lepke.
És mit csinálnak a hideg téli hónapokban? Egyébként rövid életűek a lepkék, ugye?
Általában igen. A fajok nagy részére az jellemző, hogy 1-2 hétig élnek az imágók, tehát a kifejlett lepkék. Persze van olyan faj is, aminek az imágója 10 hónapig is él. Ilyen például a citromlepke, amit sokan ismerhetünk, ugye koratavasszal szép citromsárga lepkét lehet látni a erdő széleken, erdei utak mentén. Na ő 10 hónapig él imágó alakban, viszont ennek a 10 hónapnak a nagy részét inaktívan tölti, mert a forró meleg nyári időszakot is elhúzódva, ilyen hűvös helyre elhúzódva pihenéssel tölti, és a hideg téli hónapokat is pihenéssel tölti, akkor pedig ilyen viszonylag védettebb helyre húzódik el telelni. Kérdezted, hogy mit csinálnak a lepkék télen?
Télen.
Általában az jellemző a lepkékre, hogy vagy pete, vagy hernyó, vagy báb alakban töltik a telet, és a lepkéknek csak egy kevés része az, ami imágó alakban telel át. A citromlepke például egy ilyen, amit az előbb említettünk, és azok a lepkék, aminek imágó alakban telelnek át, ők általában barlangokban, faodvakban, esetleg pincékben vagy épületekbe húzódva töltik a telet.
Egy évben csak egy fészket rak, úgymond a lepke?
Ez is fajonként változik. Úgy hívjuk, hogy hány generációja van egy fajnak egy évben. Vannak fajok, amelyeknek évente egy generációja van, de vannak önök is, amelyeknek 3-4 vagy akár 5 generációja is fejlődhet. És ilyen esetben, hogyha egy fajnak egy évben sok generációja van, akkor ugye nagyon gyorsan történik az egyetfejlődés. Azon fajok esetében, ahol évente csak egy nemzedék van, ott valamelyik fejlődési stádium, vagy a pete, vagy a báb, az nagyon hosszú ideig szokott lenni.
Most már én is ki fogok találni egy kérdést, de ezt még fölteszem a papírról. Milyen szerepet töltenek be az életünkben?
A legfontosabb szerep, amire ugye kevesen gondolunk, a beporzás. Mert a lepkék, azok viráglátogató rovarok, és annak során, hogy a virágokat látogatják, ugye azért viráglátogatók, mert pödörnyelvük van, és nektárral táplálkoznak általában a lepkék.
Van, amelyik nem is tud enni, ugye?
Így van, igen, vannak olyan fajok is, de általában virágok nektárjával táplálkoznak. És miközben a virágok nektárját szívogatják a pödörnyelvükkel, közben elvégzik a beporzást is, tehát a lepkének a testére ráragad a virágpor, pollen, azt átviszi egy másik virágra, és megtörténik a megporzás. És ezzel nagyon jelentős úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak számunkra, mert a rovar megporzású gyümölcseink, növényeink megporzásában a lepkék nagy szerepet vállalnak. A méhek, a darazsok, meg a kétszárnyok mellett. És a beporzással kapcsolatban még különösen fontos szerepet töltenek be a lepkék a beporzásban, hiszen vannak olyan növényeink, amelyek éjszaka nyílnak, és ugye a méhek nappali aktivitásúak, hiszen az éjszakai lepkék ezeket az éjszaka virágzó növényeket is beporozzák.
És igaza volt Süsűnek, amikor azt énekelte, hogy ha rózsabimbó lenne, rászállnának a lepkék? Mennek a rózsára?
A rózsát kevésbé szeretik a lepkék, mert a rózsának ugye nincs különösebb nektár termelése, ha jól tudom, úgyhogy én a világos kertünkben a rózsán nem sok lepkét szoktam látni.
A nyári orgonát annál inkább szeretik, mi is próbáltuk egy kicsit a kertünket lepkebaráttá tenni. Van egy ilyen mozgalom, ugye, hogy lepkebarát kert. Hogy lehet egy kert lepkebarát?
Úgy lehet egy kert lepkebarát, hogyha mind a lepkéknek és a hernyóiknak is élőhelyet nyújt az a kert. Persze az is jó, hogyha csak a lepkékkel foglalkozunk, és virágos növényeket ültetünk a kertben, amelyek nektártermelők, és a lepkék ezért előszeretettel látogatják őket, ilyen például a nyári orgona. De ha azt szeretnénk, hogy a lepkéknek ténylegesen élőhelyet nyújtson a kertünk is, ahhoz arra is figyelnünk kell, hogy a hernyóknak is legyen élettere a kertben. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha a lepkék hernyóinak a tápnövényét megtűrjük a kertünkben. Mondjuk például a nappali pávaszem, ugye szép színes lepke, amit szeretünk a kertünkben látni. Na, a nappali pávaszem hernyójának a tápnövénye a csalán, amit ugye a kertből általában kiszoktunk gyomlálni, de hogyha a kert egy fél első zugában meghagyjuk a növényzetet szabadon nőni, a természetet hagyni egy kicsit, akkor a csalán, hogyha megjelenik ott a kertben, és ott hagyjuk a kertbe a csalánt, akkor bizony már saját nappali pávaszemeink is lehetnek, mert ott a kertben fognak kifejlődni a kis hernyók, abból pedig a lepkék.
olyan lehet talán, mint a vakond. Ugye a természetvédők azt mondják rá, hogy milyen hasznos állat, a kiskert tulajdonos nem osztja ezt a nézetet. Hát a lepkék hernyója, ha elkezdi rágni a karalábét, a káposztát, akkor az nem szívesen látott vendég.
Ez így van, de mondjuk a nappali pávaszemnek a hernyója nem fogja a karalábét megenni, mert ő
a család szereti. De van még 3499 faj.
Így van, igen. És persze vannak olyan lepkék, amelyek a termesztett növényeinket rágják, a hernyóik, ilyen például a répalepke, káposztalepke, de gyakran a növények nem azt a részét fogyasszák a hernyók, amit mi eszünk. Például nagyon sok lepkének a hernyója él gyümölcsfákon, de nem a gyümölcsöt fogja leenni, hanem a levelét teszi a fának, és nem is olyan nagyon sok levelet fogyaszt el a fáról, hogy ez a fának probléma legyen, hanem csak valamennyi levelet megeszik, de azzal még nem okoz különösebb kárt.
Valójában én lepkepárti vagyok, de azért egy-két invázión túl vagyunk már, ami a lepkéket illeti. A gyapjas lepke volt egy időben, ami nagyon nagy károkat okozott magának a természetnek is, mondhatjuk. Tehát ha leültünk valahová, hallottuk, hogy rágnak. Millió számra voltak körülöttünk, vagy az aknázom olyan, ami a vadgesztenyéket támadja. Most itt felhajtom a hangsúlyt, mert most nem szeretném azt mondani, hogy mit tehetünk ellenük, de mit tehetünk?
Ugye említetted a gyapjas lepkét, hogy időnközönként tényleg el tud szaporodni ez a faj, és erdőkben károkat is tud okozni azzal, hogy ugye a tavaszi időszakban a fáknak a lombjának a nagy részét lerágja. Ezzel abban az évben növekedés-kiesést fog okozni a fának ez a nagy hernyórágás, de maga a fa életét ez még nem veszélyezteti. Hogyha egy vagy egy-két egymás követő évben történik ilyen tömegszaporodás és ilyen tarrágás. És hogy mit tehetünk ez ellen? Hát ugye azt kell tudni, hogy majdnem minden lepkefajnak megvan a saját tápnövénye. A gyapjas lepke az egy viszonylag polifág hernyújú lepke, ami azt jelenti, hogy sokféle növénynek a levelét képes elfogyasztani. De azért nem minden fafajnak a levelét egyformán szereti. Ugye a kedvencei a tölgyek. És hogyha olyan erdők vannak, amelyekben csak tölgyfa van, akkor bizony ott nagyon nagy kárt is tud okozni ez a lepke, hogyha ott elszaporodik. Mert az erdő minden fája táplálékul tud szolgálni a lepkének vagy a hernyóknak. De hogyha olyan erdeink vannak, amelyek változatos fafaj összetételűek, tehát van bennük kőris, hárs, juhar, amelyeket nem annyira szeret a gyapjas lepke, akkor az lesz a helyzet, hogy persze a tölgyeket le fogja rágni a gyapjas lepke, de a többi fafajt sokkal kevésbé, így az erdő nem fogja annyira megsínyleni a gyapjas lepke tömegszaporodását, nem fogja annyira megszenvedni. És hozzáteszünk, hogy ugye, hogy hozzáteszem, hogy a gyapjas lepkének is nagyon sok természetes ellensége van. Hogyha egy erdőben elszaporodik a gyapjas lepke, akkor, hogyha ott vannak az ő természetes ellenségei, akkor viszonylag rövid időn belül a gyapjas lepke elszaporodását követni fogja az ő ragadozóinak is az egyetszám növekedése, és így ez a gradáció, ez magától összeomlik, mert a természet ezt megoldja, mert a ragadozók elszaporodnak, és akkor nem lesz annyi gyapjas lepke. De tudni kell, hogy ezek a ragadozók, amelyek a gyapjas lepke hernyóival táplálkoznak, ezek a madarakon kívül különböző ragadozó ízeltlábúak, főleg futóbogarak, futrinkák. És a futóbogaraknak szüksége van arra, hogy az erdőben legyen vastag, korhadó, fekvő fatörzs, ahol ők nappalra el tudnak bújni. És ebből is látszik, hogy minél természetesebb egy erdő, annál többféle élőlény tud benne előfordulni, és egy ilyen, mondjuk egy gyapjas lepke tömegszaporodása, annál gyorsabban tud reagálni az erdő immunrendszere, tehát ezek a ragadozó fajok, ezek meg tudják fékezni a gyapjas lepke elszaporodását, hogyha megvannak azok az erdőben, azok a erdőszerkezeti elemek, amelyek ezen ragadozó fajoknak is fontosak, például a holtfa.
Ha már így mondtad, hogy ragadozóik vannak a lepkéknek, amelyek fogyasztják őket. Fontos táplálékforrás a lepke? Kérdezem azért, mert szinte csak egy nagy szárny az egész.
Nem is annyi a lepke a fontos táplálékforrás, hanem a hernyók. Főleg a madarak számára nagyon fontosak a lepkehernyók. Nagyon sok kis énekes madár táplálja a fiókáikat lepkehernyókkal. De egyébként a lepkék is fontos táplálékforrás, csak ugye a lepke szóra általában a nappali lepkékre asszociálunk mindig. De az éjszakai lepkék...
Azok a molyok?
Nem. A moly szó az egy kicsit más téma, de ezt is majd esetleg szívesen elmondom. Az éjszakai lepkék viszont egyik legfontosabb táplálékforrásai a denevéreknek. És éjszaka nagyon sok éjszakai lepke röpköd. Ugye beszéltük, hogy a hazai 3500 lepkefajból 3300 az éjszakai, tehát nagyon sok éjszakai lepkét fogyasztanak a denevérek.
Akkor beszéljünk a molyokról, hogy milyen táplálékforrást jelenthetnek akár, de mik a molyok?
A lepkék világát különféle módon csoportosíthatjuk, és van egy csoportosítása, a moly lepke és a nagy lepke. Ez nem egy rendszertani, nem egy szigorú rendszertani kategória, hanem ez csak segít eligazodni a lepkéknek a nagyon díszes és színes világában. A moly lepkék azok általában kicsike, 1 centiméternél kisebb szájfesztávolságú fajok tartoznak ide. A nagy lepkékhez pedig azok a közismertebb lepkefajok, amelyeket mi is ismerünk, a nappali pávaszem, a citromlepke, meg az éjszakai lepkék közül a bagoly lepkék, az araszol lepkék és a szövő lepkék. És ugye felmerül a kérdés, hogy mennyi moly lepke él Magyarországon, vagy mi a megoszlás a moly lepkék és a kis lepkék között. Ugye a hazai 3500 lepkefajnak a nagyobbik része az moly lepke, kb. 2200 moly lepke él Magyarországon, és kb. 1300 nagy lepke él Magyarországon. És amikor a moly szót meghalljuk, akkor általában azokra molyokra gondolunk, amelyek a lakásunkban van, és megeszik, vagy belemásznak a raktározott élelmiszerbe, vagy korábban ugye megrágták a gyapjúból készült igen, ruhánkat.
Meg a sejmet.
Már, igen, most már az egyre kevésbé jelző, mert a ruháink nagy része már műanyagból van. No, de a helyzet az, hogy ebből a hazai 2200 moly lepkéből csak egy ilyen 10-20 faj, amelyik kárt okozza az embernek, és mondjuk a ember környezetében él. A nagyon nagy részük kint él a természetben, a erdőkben, réteken, és az ökoszisztémának ugyanolyan részei, mint minden más élőlény, és semmiféle problémát meg kárt nem okoznak az ökológiai rendszerekben. Van persze egy-két olyan moly lepkefa is, amivel mi is találkozunk a kártételével, nem a házban, hanem mondjuk a kertben. Ott van például a vadgesztenye aknázó moly, ami a vadgesztenyeinket le tudja rágni, de van vele kapcsolatban egy védekezési módszer is. Igaz, hogy kémiai, tehát vegyszeres védekezés, de olyan szempontból jó, hogy főleg el az aknázó molyra hat, mert úgy működik ez a védekezési mód, hogy a fának a szállítószövet rendszerébe juttatják be ezt a rovar ölőszert, és gyakorlatilag csak azokat a rovarokra fejti ki hatását ez a szer, ami rágja a vadgesztenyének a levelét.
Egy valami témát még mindenképpen érintenünk kell, méghozzá azt, hogy a tegnapi napon, vagy a mai napon jött ki hivatalosan, hogy az idei évben, tehát 2026-ban az év lepkéje címet a nagy tűzlepke viselheti egy éven keresztül. Mi az, amit legalább most az ő évében illik tudni róla?
Azt érdemes tudni róla, hogy ugye a nevét, a tűzlepke nevet onnan kapta, hogy a lepke szájfelszíne olyan szép piros színű, főleg a hímeké, a nőstényeknek is, de nőstényeken több a barna szín egy kicsit. És hogy ez a lepke a nedves réteghez, mocsár és lábréteghez kötődik. És ugye ez, hogy ő ilyen élőhelyeken fordul elő, ezzel fel lehet hívni a figyelmet ezen élőhelyek sérülékenységére. Ugye tudjuk, hogy a klímaváltozás miatt az asszályos időszakok gyakran egyre hosszabbak és egyre forróbbak a nyaraink. És ugye ez negatívan hat erre a lepkére is, mint persze minden fajra, ami ilyen nedves élőhelyeken fordul elő.
A lényeg az, hogy vagy a tanulsága a beszélgetésünknek, hogy szeressük a lepkéket, szerintem sokan szeretik is, nem?
Biztosan sokan szeretik őket, igen, mert szép és közkedvelt élőlénycsoport. Tényleg fontos szerepet töltenek be az életünkben, mert a megporzással, a beporzással nagyon jelentős hasznot hajtanak számunkra. De ugye nem ez a fő kérdés, hogy melyik faj hasznos meg káros az élővilágban, hiszen minden faj ugye a teremtett világ része, és hát ezekre úgy kell tekintenünk a lepkékre és meg minden más fajra is. Nem az a kérdés, hogy a különböző fajok hasznosak-e számunkra vagy nem, és ezzel kapcsolatban van egy nagyon fontos tanítás a Bibliában, ugye Noé bárkája, ahova elvileg minden egyes fajból Noénak vinni kellett be a bárkába 2 egyedet, hogy ezek a fajok túléljék az özönvizet, és ez egy olyan tanítás, ami a mai világban is nagyon helytálló. A mi felelősségünk, hogy minden fajnak legyen élőhelye, hagyjunk nekik életteret, és az utókor számára megőrizzük őket.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, beszélgetőtársam Korompai Tamás, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai referense volt. Most fellémelvett Ilyen kutya nincs is című könyvének 27. része következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Sok baglyom közül a kis erdei füles bagoly volt az első. Számos másik követte, de valamennyiük közül az a 2 jókora csíkos uhu volt a legemlékezetesebb, amelyik 1 évvel később csatlakozott családunkhoz. Iskolám természetrajz tanára szenvedélyesen fényképezte a vadon élő állatokat, és leghőbb becsvágyai közé tartozott, hogy egész képsorozatot készítsen az Amerikában honos csíkos uhukról. Engem is beszervezett, hogy segítsek neki bagoly fészkeket keresni. Az ő megbízásából tavasszal ez volt a legfontosabb feladatom. A nyomozást Bruce Billings barátom társaságában kezdtem el, aki sem korban, sem hajlamban nem különbözött tőlem. Bruce meg én minden hétvégén megpakoltuk a hátizsákunkat, és a nyárfaligeteket jártuk bagoly keresőben. Esténként amolyan kis indián kunyhót eszkábáltunk össze magunknak faágakból. Aztán tábor tüzet gyújtottunk, szalonnát, tojást sütöttünk, teát főztünk. A sötétség leszállta után elhevertünk a frissen sarjadó fűben, és a préri dalát hallgattuk. A messziségben préri farkas énekelt, majd a többiek válasza visszhangzott, s végül eltávolodott, elhalt, ki tudja hol. A mocsaras felől a békák brekegése hallatszott, az éjjeli szellő az éjszaka vonuló kis pólingok éles trillázását hozta felénk. Néha homokszínű darvak messze zengő hangja pezsdített fel bennünket, amelyek oly magasan húztak, hogy a hold tányérján szinte csak szúnyognak látszottak. De voltaképpen nem ezekre a hangokra hegyeztük a fülünket. Az uhuk nyers uhúhúját lestük figyelmesen, és ha végre megszólalt valamelyikük, kis botokkal jelöltük a földön a hang irányát. Pirkadat első halvány derengésére ébredtünk, harmadtól nyírkosan, a reggeli főzéshez rakott tüzecske melegére sóvárogva. Aztán az irányjelző botocskák tájékoztatása alapján felkerekedtünk, és korcsival, mint előőrsel az élen, átkutattunk minden számba jöhető nyárfaligetet. A cserkészés mindig hosszú ideig tartott, de soha nem volt unalmas. Minden nyárfásnak megvoltak a maga lakói, s még ha nem is azokat találtuk, akiket kerestünk, önmagukban is igézőknek bizonyultak. A sari erdők szélén erdei hörcsögök kuncogtak felénk minden félelem nélkül, mert úgy látszik, határozottan kedvelik az embereket, és nem menekülnek előlük, mint sáfrány színű testvéreik a nyílt síkságokon. A ligetek belsejében csak nem mindig lehetünk, legalább egy terebélyes fészket valamelyik nyárfa magasában. Többnyire varjak tanyáztak bennük, és a tulajdonos károgó szitkai mérföldeken elkísértek bennünket. Máskor szarkapár hatalmas, befedett fészkére bukkantunk, vagy egy régi varjú fészekben olykor kis erdei fülesbagoly húzta meg magát, amelynek félénk macska pofácskája idegesen kukucskált kiránk, amint elhaladtunk alatta. Megesett, hogy a fészek lakója kis amerikai tarka vércse volt, a sólyomfélék legtakarosabbika, vagy éppen vörös farkú héjapár. A nyárfások között a sarjadó kurta fű közül mezei pacsirták, barázda billegetők rebbentek fel nekünk észrevehetetlen fészkükből, amelyet csak korcsi szimatoló orra fedezett fel. Korcsi soha nem dúlta fel a madárfészkeket. Csak megkereste őket a mi kedvünkért, aztán békésen ácsorgott mellettünk, mialatt mi megszemléltük, megtapogattuk a fészkeket, és alkalomattán elcsentünk belőlük egy-két tojást. De az izgalom akkor fogott el minket csak igazán, amikor valamelyik megtermett nyárfa tövéből megpillantottuk odafenn a magasban a keszekusza tágas alkotmányt, amely nyilvánvalóan a hatalmas, csíkos uhu lakhelye volt. És ha lehet, még ennél is mámorítóbb izgalommal járt felmászni a fára, persze óvatosan elfordított arccal a szemünk sarkából a felettünk terpeszkedő roppant madarat lesve. Mindössze egyszer fordult elő, hogy egy védekező uhu rám csapott, de akkor is elhibázott, alig ha nem mert elszámította magát. Hanem a csaknem két méteres szány fesztávú madár szélviharszerű lezúdulása alig egy tenyérnyire a fejemtől olyan megrázóan izgalmas élményt jelentett egy kisfiú számára, mint egy felnőtt férfinak a támadásra lendülő oroszlán. Valahányszor fészekre bukkantunk és lakottságáról is megbizonyosodtunk, rögtön hírt adtunk róla tanárbarátunknak, és a következő napokban segítettünk megépíteni lesállását. Ezt a faágakból, sátorponyvából eszkábált tákolmányt a fészekhez legközelebb álló fák egyikének koronájában szereltük fel, szögekkel, kötelekkel. Az uhuk általában egy csöppet sem örvendeztek az új szomszédságnak, sőt, egy alkalommal az egyik bagoly meg is ostromolta az alig, hogy elkészült figyelőhelyet, és 3 centis karmaival foszlányokra szaggatta az erős ponyvát. Kis idő elteltével azonban a lesállás szépen beleolvadt a tájba, szinte hozzátartozott, és a madarak oda sem hederítettek rá, vagy a benne tartózkodókra. Sok-sok nyármeleg órát töltöttem el ilyen lesállásokban, hogy rejtekükből megfigyelhessem a baglyok életét. A magammal hurcolt fényképezőgépet alig-alig használtam, annyira lenyűgöztek a madarak. Eleinte úgy láttam, nem egyebek, mint oktalan, kegyetlen vadállatok, a hazahordott zsákmánytól véres, sárga szemű ádáz ragadozók. Lassacskán azonban megváltozott a véleményem. Észrevettem, hogy egyszerűen élő lények, melyeknek vágyai, félelmei, és tán még örömei sem túlságosan különböznek az enyémtől. Apránként egyre jobban beléjük szerelmesedtem. El annyira, hogy amikor távozni készültünk, a tavasszal lencse végre kapott 3 fészek közül az utolsó mellől is, úgy döntöttem, még korán sem ért meg bennem a hajlandóság, hogy csak amúgy ukmuk fuk megszakítsam az ismertséget ezekkel az érdekes szárnyasokkal, ezért az egyik fiókát hazavittem a kenyérzsákomban. A kicsi, pihés uhu még nem tudott repülni, és a tollazata sem fejlődött ki teljesen. Mindazonáltal valódi egyéniségnek bizonyult, és elhatároztuk, hogy Christopher Robin bölcs, bár öntelt öreg barátja után huhunak nevezzük el. Valamivel később a nyár folyamán még egy uhu fiókát szereztem. Egy olajos hordó börtönének fogja volt, ahová egy kölyök banda zárta be, azzal az eltökélt szándékkal, hogy ízenként pusztítsák el. Sírnivalóan mocskos, megtépett és elgyötört volt a szerencsétlen, amikor megláttam. Gyorsan megváltam egy vadászkéstől, egyik legbecsesebb tulajdonomtól, és már is egy újabb bagoly gazdája lettem. Pityogósnak kereszteltük el, ugyanis soha nem tudta kiheverni az olajos hordóban átélteket, és akár egy siratóasszony örökösen a maga panasz dalát fújta egész ismerettségünk során. Huhu meg pityogós természete annyira más volt, amennyire két jellem csak különbözhet egymástól. Huhu rendkívül magabiztos, uralkodói egyéniség volt, aki tisztában van saját értékeivel. Pityogós félénken magába zárkózott, és meggyőződéssel hitte, hogy a sors neki csak ellensége lehet. Eltérő volt a külsejük is, mert Huhu a csíkos, uhuk magas, északi alfajához tartozott, kifejlett korában csak imit-amot árnyalta néhány feketés folt, majdnem hófehér tollazatát. Pityogós viszont szürkés-barna, feketés-barna színű volt, és a tollazata is mindig loncsosnak, vedletnek látszott. Mindketten a legtüneményesebb állatok közé tartoztak, amelyekhez valaha is közön volt. El sem tudom mondani, mennyi örömöt, gyönyörűséget szereztek nekem, és micsoda pokollá tették Korcsi életét.
Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 27. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A műsor szerkesztőjét Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello Korunkasszonya Mária című művének 13. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
Dontoninho Bello Korunkasszonya Mária. Mária az asztalt közösség asszonya. Nem, most nem akarok a kánai mennyegző jelével, illetve Mária ezen ünnepi összejövetelen való jelenlétével kapcsolatban még egy elmélkedést tartani. Inkább egy középkori író, toledói Ildefonzó egyedülálló meghatározását akarom bemutatni, amelyet ő ad a szűzanyáról. Totius Trinitatis Nobile Triclinium, ami annyit jelent, a teljes szent háromság nemes ebédlőasztala. Ez a ragyogóan merész kép a szűzanyát a Szent Háromsággal állítja kapcsolatba, és olyannak írja le, mint egy elegáns asztalt, amelyet az Atya, a Fiú és a Szent Lélek asztalt közössége vesz körül. Képtársítás folytán eszünkbe jut Rubjov híres ikonja. A jelenet közepén egy asztal, amit három személy vesz körül. Életközösség és a cselekvés közösség. Úgy gondolhatjuk, hogy Mária ez a nemes asztal. Álljunk meg itt. Nem szeretnék eltévejedni egy olyan területre, ami még a legtapasztaltabb teológusok számára is tele van tanbeli veszélyekkel. Elég nekünk, hogy megérezzük, a szűzanyának valami módon alapvető szerepe van a Szent Háromság misztériumában. S ha nehéz is arról gondolkodni, milyen szerepe van Máriának az isteni közösségen belül, amely a magasságban lakozik, sokkal könnyebben észrevehetjük azt a szerepét, amit minden emberi közösségben betölt itt a földön. Tudjuk, a családtól a plébániáig, a szerzetes intézménytől az egyházmegyéig, elkötelezett szemináriumi csoportokig minden közösség, amely az evangélium szerint akar élni, hordoz magában valami szentségi vonást. Természete szerint jele és eszköze a Szent Háromságos közösségnek. Annak logikája és együttléte szerint kell felépülnie, kifejezésre juttatni misztériumát. Tekinthetnénk az egyházi közösségeket úgy, mint az Atya, a Fiú és a Szent Lélek mennyei titkának földi tagozatait vagy képviseleteit, arányosan kicsinyített másait. A mennyben több egyenlő és mégis különböző személy közösségben alkot egyetlen Istent. A földön több egyenlő, de különböző személynek úgy kell megélnie a közösséget, hogy együtt egyetlen embert alkossanak, az új embert, Jézus Krisztust. Minden egyházi társulásnak tehát az a feladata, hogy a Szent Háromság ikonjaként jelenjen meg. Valódi kapcsolatok helyszíneként, amelyekben felismerhetők a személyek arcai, előmozdítják egyenlőségüket, ugyanakkor megakadályozzák a tömeg névtelenségébe való beolvadásukat. Ha pedig Mária az a nemes asztal, amit körülvesz a három isteni személy, akkor olyan nehéz volna megérteni, hogy ő elsődleges szerepet játszik azokon a földi közösségeken belül is, amelyeket a Szent Háromságos misztérium földi képviseleteinek neveztünk? Valóban vakmerőség volna azt gondolni, hogy a szent szűz e nemes asztala nélkül, amelynek körülvételére mi is meghívást kaptunk, minden közösségi kísérlet csődbe menne? Szűz Mária, az asztal közösség asszonya, te emlékezetünkbe idézed a régmúlt idők lakomáinak átható líraiságát, amikor is az ünnepeken ott ült az asztalnál a másik anya, édesanyánk, aki szemével dédelgetett bennünket egyenként, és szavak nélkül is könyörgött könnyes tekintetével, hogy legyünk jóban testvéreinkkel, és szeressük egymást. Aggódott, amikor valaki hiányzott, s végre boldog volt, amikor hazatért az utolsó fia is. Talán csak a mennyben fedezzük fel teljes mértékben, mennyire fontos vagy emberi közösségünk növekedése számára. Mindenekelőtt az egyházban. Igaz, az egyház az eukarisztia köré épül fel, de nem kevésbé igaz az a tény is, hogy te vagy az asztal, amit Isten igéje hívására körbeül a család, és amelyen kiosztják az égi kenyeret. Pont úgy, ahogy Rubjov ikonján. Éreztesd meg velünk ezért anyai jelenléted egyesítő erejét. Szűz Mária, az asztal közösség asszonya táplált egyházainkban a közösség iránti vágyakozást. Ezért találta fel őket Jézus, hogy mint a földkerekséget betöltő eukarisztikus ostják, terjedő hálót alkotva terjesszék a világban a Szent Háromságos közösség iránti vágyakozást. Segítsd a közösségeket, hogy legyőzhessék belső megosztottságaikat. Lépj közbe, ha szívükben a széthúzás démona kígyózik. Oltsd ki a pártoskodás tüzeit, simítsd el a kölcsönös viszályokat. Enyhítsd versengéseiket. Állítsd meg a közösségeket, ha úgy döntenek, hogy külön utakat járnak, elhanyagolva a közös célokat. Értesd meg velük, hogy a keresztény közösségek alkotják a közös javak terjesztési hálózatát, s hogy ezek csak a Szent Háromságos életházában érlelődnek meg teljesen. Mindannyiszor, amikor megszegik a szolidaritást, az egész érdekei ellen vétenek. Szűz Mária, az asztalt közösség asszonya, tekints nehézségben lévő családjainkra. A modern idők orkányainak áldozataiként sokuk szenvedett hajótörést. Sokuk él meg súlyos kommunikációs válságot zátonyra futottan. Amikor észreveszed, hogy képed ott függ egy hitvesi ágy fölött, és már nem mond semmit nekik, lépj le arról a hideg falról, és hívd asztalodhoz a férfit és az asszonyt. És ha már rátámaszkodnak válladra, ragd össze a régi szerelmeket, ébresz fel újra régi álmaikat, lobbantsd lángra elveszett reményüket, és mutasd meg, hogy megint újra lehet kezdeniük. Végül a föld minden népéért könyörgünk, amelyeket szétszaggat a gyűlölet és megosztanak az érdekek. Keltsd fel bennük az egyetlen asztal iránti vágyat, hogy elfojtva a kapzsiságot és lecsendesítve a háború zaját, testvérként fogyasszák együtt az igazság kenyerét. Akkor is, ha különböző nyelvű, fajú és kultúrájú népek köré gyülekezve újra békében fognak élni. Amikor pedig megtapasztalod a különbözőségeknek azt a közösségét itt a földön, ami a mennyben a Szent Háromság közösségének a sajátja, akkor anyai szemeid igaz örömtől fognak csillogni. Mária, az emeleti terem asszonya. Ikon. Ezzel a szóval jelölik azokat a fára festett szentképeket, amelyeket a keletiek különleges tisztelettel öveznek. Fénybe burkolva magukba zárják az isteni misztérium egy szikráját, és így joggal nevezte őket valaki az idő örökké valóságra nyíló ablakainak. Ikon. Ezzel a szóval jelölik manapság, talán világos vonalvezetésük miatt, azokat a bibliai jeleneteket, amelyek az emlékér meg hathatós erejével szinte magukba zárják az üdvösség egy fontos üzenetét. Az apostolok cselekedetei első fejezetében egy ilyen rendkívüli fényességű ikont találunk, ahol arról van szó, hogy az apostolok a mennybe menetel után a Szentlélekre várva felmentek az emeleti terembe, ahol tartózkodni szoktak. És velük volt Mária is, Jézus anyja. Ez az utolsó bibliai rész, ahol feltűnik a szűzanya. Ő így távozik végleg a színről. Ennek a helynek a magaslatáról, az emeleti teremből, mintha azt a lelki szintet akarná jelezni, amelyen minden keresztény ember élete zajlik. Valójában Mária egész élete e magasságokban fejlődött ki. Nem mintha méltatlannak találta volna a szegény ember hajlékát. Ellenkezőleg. A pásztorok feleségei a kezei által szőtt leperre cserélték a gyapjút, a sajtot. A szomszédai soha nem vették észre, milyen titkot rejt az ő látszólag annyira két lábbal a földön járó élete. És a názáreti parasztlányok sem tapasztalhatták benne azt az eltávolodást, amivel gyakran a karriert csinálók megalázzák egykori társaikat. Velük járt a piacra. Ugyanúgy alkudott az árra, mint ők. A többiekkel ment ki ő is az utcára a nyári felhőszakadások után, hogy gátat emeljenek az esővíz áradatának. A májusi estéken pedig hangja visszhangzott az udvaron, belevegyülve a régi kereti dallamokba, de nem harsogott túl senkit sem. Egy szóval, Mária bár tudatában volt ember fölötti sorsának, soha nem kívánt az elegáns negyedekben lakni. Soha nem lépett fel a dicsőség dobogójára. Mindig visszautasította azokat a kis erőfeszítéssel járó teendőket, amelyek megakadályozták volna abban, hogy továbbra is együtt lakjon a köznéppel. Fenntartott viszont magának egy magas lest, ahol elgondolkodhatott nem csak az ő emberi történetének végső értelméről, de Isten hatalmas gyöngétségéről is. Van két stratégiai pont Mária életében, amelyek megerősítik számunkra, hogy ő mennyire állandó lakója volt annak az emeleti teremnek, ahova a Szentlélek hívta őt, a Magnifikát magaslata és a Golgota oltára. Az egyikről tekintete ellát az idő végső határáig. Megértve Isten irgalmának kiáradását nemzedékről nemzedékre, a lehető leghitelesebb olvasatát adja az üdvtörténetnek. Míg a másikról tekintete ellát a tér végső határáig, átfogja a világot egyetlen öleléssel, a legbiztosabb garanciát adja arra, hogy a világ minden szeglete, amit csak anyai szeme érint, be lesz töltve a Krisztus oldalából kiáradó szent lélekkel is. Szűz Mária, az emeleti teremasszonya, az egyház ragyogó ikonja, te a saját személyes pünkösdödet már átélted az angyali üdvözletkor, amikor a Szentlélek leszállt rád és kiterjesztette hatalmának árnyékát a magasságbeli. Azért maradtál tehát ott az utolsó vacsora termében, hogy kiesdekeljed a körülötted állókra is azt az ajándékot, amely egy napon Názáretben a te lelkedet is gazdagította. Így kell tennie az egyháznak is. Az egyháznak, amely már birtokolja a szent lelket, az a feladata, hogy kiesdekelje az idők végezeteig Isten lelkének kiáradását a világ minden szervezetére. Add meg tehát az egyháznak a magaslatok csodálatát, a hosszú idők mértékét, az összetett ítéletalkotás logikáját. Add neki a te előrelátásodat. Ne engedd, hogy belefulladjon a krónikák tengerébe. Őrizd meg, nehogy beleragadjon a kiúttalan hétköznapiság szűk keresztmetszeteibe. Add, hogy Isten országának magaslati pontjairól tekintsen a történelemre. Mert csak ha a torony legmagasabb lőrésén át tekint ki, ahonnan az egész panoráma elé tárul, akkor lesz képes a lélek munkatársává lenni, és így megújítani a föld színét. Szűz Mária, az emeleti teremasszonya, segítsd az egyház pásztorait, hogy lelki magasságok lakói tudjanak lenni, ahonnan könnyebb megbocsátani az emberi gyöngeségeket, könnyebb elnézni a szív szeszélyeit, ösztönösebb a bizalom a feltámadás reménysége iránt. Emeld fel őket a kódexek földszintjéről, mert csak bizonyos magasságokból lehet megragadni a felszabadulás szorongását, ami átjárja a törvény paragrafusait. Add, hogy ne legyenek a rubrikák hajthatatlan őrzői, amelyek mindig szomorúak, ha már nem lehet észrevenni rajtuk a szeretett piros tintáját, amivel lelettek írva. Lágyítsd el szellemüket, hogy felül tudják múlni a szeretet nélküli jog, a fantáziátlan szillogizmusok, a szenvedély nélküli tervek, az ihlet nélküli rítus, a tehetség nélküli eljárások, a szofia nélküli logosz hidegségét. Hívd őket, hogy emelkedjenek fel veled a magasba, mert csak bizonyos magasságokból tud a tekintet tényleg kitárulni a föld végső határáig, és megmérni a vizek nagyságát, amelyek fölé ma is visszatér a Szentlélek, hogy megszabadítson. Szűz Mária, az emeleti teremasszonya, add, hogy a te ablakodból tekintsünk az élet örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkaira, a dicsőségre, a győzelemre, az egészségre, a betegségre, a fájdalomra és a halálra. Különösnek tűnik, de a siker csak abban a magasságban nem okoz szédülést, és a vereség csak azon a szinten nem akadályoz, ha hagyjuk magunkat aláhulni az ismeretlenbe. Ha odafent kinézünk a te ablakodon, könnyebben érint meg bennünket is a lélek friss szellője hét ajándékának színpompájával. Napjainkat áthatja majd a bölcsesség, és megsejtjük, hová vezetnek az életösvényei. Tanácsot kérünk a leginkább járható utakról, és elhatározzuk, hogy elszántsággal megyünk rajtuk végig. Tudatában leszünk az út veszélyeinek, és észrevesszük, hogy Isten közel van ahhoz, aki jámborsággal utazik, így mindig örömmel indulunk el az ő szent félelmében. Ezáltal siettetjük, ahogyan te is tetted, a világ fölött eláradó pünkösdöt.
Antonino Bello, Korunkasszonya Mária című művének 13. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
A Szervita rend 7 szent alapítója. A Firenzében született 7 férfi, előbb remete életet élt Szennárió hegyén, főként a boldogságos Szűzmáriát tisztelték. Toszkanában prédikáltak ezután, megalapították Mária szolgáinak rendjét, amelyet az apostoli szentszék 1304-ben jóvá hagyott. Emlékezetüket a mai napon üljük, február 17-én, mert a hagyomány szerint egyikük, Falconieri Szentelek, 1310-ben ezen a napon halt meg. A boldogságos Szűzmária szolgái rendjének eredetéről szóló legendát olvasom, amit a egyház hivatalos Zsolozsmás könyvében találunk ezen a napon. Dicsérjük a szent és dicső férfiakat. Élt 7 minden tiszteletre méltó és kiváló férfi. A mi úrnőnk úgy kötötte össze őket, mint 7 ragyogó csillagot, szívüket és lelküket egyé forrasztva, egy életközösségbe vezette őket, és így velük kezdte meg a boldogságos Szűz szolgáiról nevezett szerzetes rend alapítását. Amikor beléptem rendjükbe, közülük már senki mást nem találtam életben, csak egyedül Elek testvért. Úgy akarta úrnőnk, hogy Elek testvér egészen a mi időnkig életben maradjon, és így az ő beszámolója alapján ismerjük meg rendünk keletkezését. Amint megtapasztaltam, és saját szememmel is láttam, az említett Elek testvér úgy élt, hogy példájával nem csak a jelenlévőket vonzotta, hanem egyben a saját maga és rendalapító társai tökéletességéről is és az említett szerzetesi életről is tanúságot tett. A beszámoló azután így folytatódik. E 7 férfi életéből, mielőtt még közös életbe léptek volna, 4 vonatkozást említünk meg. Először az egyházban való életformájukról szólunk. Néhányan közülük még nem kötöttek házasságot, mert elhatározták, hogy örökös szüzességben és tisztaságban élnek. Mások viszont már házassági kötelékben éltek. Ismét mások feleségük halála következtében szabad állapotúak voltak. Másodszor, lássuk, mit tettek a polgári élet terén. Mint kereskedők, az anyagi javak adásvételével foglalkoztak. De amikor rátaláltak a drága igazgyönyre, vagyis a mi szerzetes rendünkre, akkor minden vagyonukat szétosztották a szegények között, sőt, ezen felül még örvendező lélekkel saját magukat is felajánlották Isten és Úrnőnk leghűségesebb szolgálatára. Harmadszor, lássuk, milyen volt Úrnőnk iránti hódolatuk és tiszteletük. Volt Firenzében egy jámbor társulat, amely Szűz Mária tiszteletére alakult már igen régen. Ez a társulat ősisége és maradandósága, valamint férfi és női tagjaink sokasága és életszentsége miatt a többi társulatnál nagyobb megbecsülésben részesült, és ezért kitüntetésül Úrnőnk nagyobb társulatának is nevezték. Az előbb említett 7 férfi, akik Úrnőnket oly különös tisztelettel szerették, szintén ennek a társulatnak a tagjai voltak, mielőtt közös életet kezdtek volna. Negyedszer, nézzük lelki életük tökéletességét. Istent mindennél jobban szerették. Bármit tettek, amint illik, csak érte, Istenért tették, és így minden gondolatukkal, szavukkal és cselekedetükkel őt dicsőítették. Miután pedig az isteni sugallat és Úrnőnk különleges vezetése világos lett előttük, komoly fogadalommal kötelezték el magukat a közös életre. Intézkedtek vagyonukról és családjukról. Családtagjaiknak meghagyták a szükségeset, a többit pedig kiosztották a szegényeknek. Ezután pedig fölkerestek több bölcs, példás és erkölcsös életű férfit, és feltárták előttük tervüket. Ezután Szennárió hegyére vonultak, a hegy tetején egy megfelelő kis házat emeltek, és oda költöztek, hogy közös életet éljenek. Ott született meg bennük az elhatározás, hogy nem csak a saját életszentségüket akarják biztosítani, hanem ezt az Úrnőnk által megkezdett új szerzetes rendet is gyarapítani akarják mások fölvételével. Ezért testvérek toborzásához fogtak, közülük jó néhányat maguk közé fogadtak, és így alapították meg rendünket. Ez a rendalapítás Úrnőnk különleges gondoskodásával történt, a testvérek alázatossága vetette meg az alapját, egyetértésük tartotta össze, és szegénységük őrizte meg ezt a közösséget. A továbbiakat a szervitarend 7 szent alapítójának életrajzából olvasom. A reformáció idején a rend legtöbb kolostora megszűnt, de ugyanakkor több reformága is született. A rendtagok ünnepélyes örökfogadalmat tettek, női águk, szigorú szemlélődő közösség. Ige hirdetésük legfőbb célja a fájdalmas Istenanyának tiszteletének a terjesztése. Itt Egerben és Eger környékén a hívek nagyon jól ismerik a fájdalmas anya egri templomát, ahol szerviták szolgáltak. Most hallgassuk meg Sík Sándornak keresztúti ájtatossághoz írt szavait, amelyek a negyedik állomást állítják elénk, amikor Mária szentfiával Jézussal találkozik a keresztúton. Megy a Jézus a Kálváriára, fejében a tövis koronája. Véres rózsák verték ki a testét, megy a Jézus, viszi a keresztjét. Most először roskadt el alatta, vad pribékek keze fölrángatta. Szeges szíjak a húsába tépnek, borzalommal kísérik a népek. Szeges szíjak csontig elevenbe, jön az úton, Szűz Mária szembe. A szeméből mennyek mosolyognak, de szívében 7 tőre pokolnak. Nézi Jézust, nézi a keresztfát, azt a véres, verejtékes orcát, azt az arcot, azt az édes egyet, aki az ő testéből testedzett. Kis Betlehem boldog éjjelében, ő ringatta, ámuló ölében. Ő mosott rá, főzött és dagasztott, ágya szélén, de hányszor virrasztott. Ruhácskáját szőtte, fonta, folta, haj pedig már akkor is detudta. Ó, hogy nézte távolodó képét, mikor elment 3 éve végkép. Nézi most is rogyarozó testtel kicsi fiát a szörnyű kereszttel. Nézi-nézi fátyolodó szemmel, megy a Jézus, utána a tenger. Véres úton végestelen hosszan, tenger, ember, férfi, gyerek, asszony. Véres tajték veri ki a mesdjét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelőre a 12 apostol, utánuk a számolatlan ezrek, ködbevesző végtelen keresztek. Ott piheg a sok mái szegény is, édesapám, édesanyám, én is. Hét fájdalmas, nézz ide mi ránk is, Krisztus anyja, légy a mi anyánk is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,